www.nagygeneráció.hu.
Petes Mária költővel beszélgetünk Péli Tamáshoz fűződő küzdelmes szerelméről. Itt folytatjuk.
Azt hogyan lehet bírni, mikor az ember valakit nagyon szeret, szerelmes belé, istenít, alkotótársa, és tehetetlenül nézi, mondjuk, hogy az illető folyamatosan iszik?
Hát nagyon nagy teher volt ez nekem, bevallom őszintén. Még most is, ahogy így visszaidézem magamba bizonyos eseményeket, a tenyerem megnyírkosodik, de hát bizony volt olyan, hogy nagyon-nagyon rosszul volt, és én már ezt érzékeltem, hogy ez már olyan állapot, amihez már elengedhetetlen egy orvosi beavatkozás, és meg is beszéltem egy nagyon híres, szenvedélyfüggő
addiktológussal,
így van, hogy fogadja a Tamást, meg is vizsgálta, odáig hajlandó volt a Tamás, hogy eljöjjön, hogy majd ugye úgy is azt fogja mondani, hogy nincs semmi baj, de ő bizony azt mondta, hogy holnapra csinálnak neki ágyat, és jöjjünk vissza reggel 8-ra, és nem akart bemenni, és hát ugye ő egy nagyon robosztus, 120 kilós ember volt. Ugye én meg intézetben nőttem fel, ahol nagyon megtanultam verekedni, és tudtam bizonyos pontokat, ahova ha ütök, Rux. Akkor ütök. Csak egy ökölcsapással kell ütni, és megérinteni azt a pontot, akkor az egy ájulásos állapotot idéz elő. Megbeszéltem egy barátunkkal,
és
bevonszoltuk a barátommal egy kocsiba, aki Tamásnak is nagyon jó barátja volt, majdnem, hogy nevelt fiának tekintette, sajnos nem él már ő sem. És bevonszoltuk a kocsiba, lenyomtuk a központi zárat, minden, és nem tudott kiszabadulni, örjöngött az autóba, amikor magához tért, hogy agyon fog engem verni, hogy mit képzelek én, hogy mit csinál ez, emberrablás, dörömbölt az ablakon, kifelé a mellettünk megálló autóknak, hogy segítsenek, elraboltak meg, szóval nagyon csehszlovák filmdrámaszerűen zajlott a történet, de aztán, ahogy úgy bekanyarodtunk a kórházba, akkor megadta magát a sorsának, és hagyta, hogy bekísérjék őt.
És akkor egy kicsit sikerült kiszedni.
És akkor nagyon szépen rendbe jött. Én ugye szinte, hogy bent laktam vele a kórházba, de hát nem, mert azért azt nem engedték, de nagyon-nagyon sok időt töltöttem nála, hát ez a kezelés, ez iszonyú volt, de hát ez is hozzátartozik, hogy a körülmények ne legyenek olyan kellemesek, hogy az ember ne vágyódjon el innen, tehát akarjon minél gyorsabban meggyógyulni, jártam vele csoportos terápiára, meg minden, tehát mindent kivettem a részemet, ahogy csak bírtam. Nagyon szépen rendbe is jött, hát mondjuk az az igazság, hogy majdnem 80 kilóra lefogyott. És az oly hirtelen történt, hogy ugye ideggyulladások alakultak ki a testébe, a sejtek közül, ahogy hirtelen eltávozott a folyadék, zsír. Meg a zsír, így van, és hát iszonyú fájdalmai voltak, és hát rettenetes állapotban volt, de aztán nagyon szépen rendbe jött. Na és ekkor, amikor már éppen rendbe jött, ekkor keresték meg őt az MSZP-től, hogy
legyen országgyűlési képviselő. És ez visszavetette őt?
Akkor nem, ő ebben nagyon nagy remény, ehhez nagyon nagy reményeket fűzött.
Miért vállalta el?
A havi fixér, a beígért kultuszminiszterségér, az állami megrendelésekért, amit szintén beígértek, és a díjakért, amit szintén beígértek.
És na most ebből semmi nem lett.
A havi fixen kívül.
Festett akkor tovább?
Nem, egyetlen egy festményt sem készített. Firkálgatott az országgyűlési üléseken a jegyzőkönyvekre, meg, és iszonyú szörnyeket, meg borzalmas figurákat, ilyen fantazmagóriákat, de mind undorító, ilyen ocsmány kinézetű.
Mikor esett vissza?
Hát amikor már nyilvánvaló volt, hogy ő belőle csak a hasznot húzták, tehát az, hogy ő volt az egyedüli olyan roma férfi, akit be lehetett tenni a parlamentbe azért, mert 300 ezer cigány szavazatát hozta, neki nem volt a füle mögött baj, ő egy tisztességes ember volt, sokan ismerték, és amikor ez nyilvánvalóan kiderült a számára, amikor erre rádöbbent, hogy ebből már akkor nem lesz semmi, amit neki itt ígértek, akkor nagyon visszavetette őt.
Meddig tartott a ti kapcsolatotok? Te léptél ki, mert már teljesen tehetetlennek érezted magad, iszonyú teher, hát végignézni egy ember, igen, leépülését.
40 kilóra lefogytam, gondold el, hát én most adom, nekem a versenysúlyom 70 kiló. Uh-huh. És 40 kilóra lefogytam, és ilyen ideglázas állapotaim voltak, 41 fokos láz, semmit nem tudtak vele az orvosok csinálni, hát egyértelmű volt, hogy ezek az idegi megterhelések miatt tiltakozik a testem, és akkor én úgy döntöttem, amikor ő tényleg már annyira eltávolodott tőlem, nem volt szüksége rám, mint alkotótársra, nem kellettem neki, mint nő. Annyira eltávolodtunk egymástól, hogy én egy szép napon, amikor rajta csíptem őt egy hazugságon, már nem tudom, hanyadik hazugságon, akkor összepakoltam a cuccait, és amikor ő hazajött erről a valamilyen útjáról, akkor ugye ott találta Holmiát az előszobában, és azonnal mindent megértett, hogy itt vége van a jelenésnek, vagy a fellépésnek, és hát akkor végül is így lett vége, de nem lett vége. Mert habár ő elköltözött az édesanyjához, habár ő megnősült, de visszajárt hozzám mindig, és mindig megjelent, és elmondta, hogy mennyire szeret engem, és kezdjük újra, és tiszta lappal, és minden. Én már nem voltam rá képes, szóval tudtam, az agyam...
Ez nehéz volt mindig, nem?
Nagyon nehéz volt. Az agyam tudta, hogy nem tehetem, de hát a lelkem az meg hát ácsingózott ért. Tehát ma is hát imádom őt. Hát, és ezt a lépcsőt, ezt a mércét, ezt a nagy hegyet nem lehet megugrani senkinek. Most nem az, hogy én itt misztifikálom őt, hogy ő milyen, mert nagyon sok szenvedésben is részem volt, de én annyit éltem mellette, és mellette lettem művész, mellette lettem nő. Ha megtanított engem magas sarkú cipőben járni, hogyan kell sminkelni magamat, mindenre az ég adta egy világon megtanított engem.
Itt élsz a Velencei tó mellett egy kis házban csupa Péli Tamás festmény között.
Igen.
Tehát itt van veled.
Itt van, de amúgy is itt van.
És 10 verses köteted jelent meg eddig.
Igen, igen.
És most akkor már szinte a kezünkben van,
igen.
Illetve hát már decemberben a kezünkben van az a regény,
igen.
Ami a családod ők apjával
igen,
kezdődik,
így van.
És vele végződik Tamással?
Az első kötet igen, mert ennek lesz még folytatása. Tehát ott van tulajdonképpen vége, hogy ő meghal. Zenekar az a címe, még azt el szeretném mondani, igen. Hogy azért az a címe, mert a nagyapám karnagy volt, iskola igazgató és karnagy, és ő neki volt egy olyan hasonlata a házasságról, hogy a házasság olyan, mint a zenekar, úgy működik, mint a zenekar, a résztvevők hiába gyakorolják a saját szólamukat, ha nem tudnak együtt muzsikálni, akkor az egész zene egy nagy össze-vissza kalimpálássá változik. És ezt ugye előadta anyámnak, amikor anyám bejelentette, hogy hát elválnak apámmal. És ezt ott elmondta a nagypapa, ez a félcigány nagypapa. Én ezt nem értettem, hogy ez miről szól. Azt hittem, hogy ő a részfúvós együttesről beszél, akinek karnagya. De aztán ugye már, amikor az én életembe is befolyt ez a tanítás, vagy ez a hasonlat, hát persze, hogy megértettem, hogy igen. Hát hiába vagyok én jó dobos, a párom pedig jó szakszofonos, ha nem tudunk együtt szólni, akkor nincs értelme vergődni.
A verseid nagyon sűrűek, és nagyon szomorúak általában. Nagyon sokan méltatták, magyar költők, és valahogy mégis egy önjáró ember vagy, aki nincs benne a kvázi irodalmi divatban, nincs benne az irodalmi körforgásban, nem sik tudni arról, hogy újabb kötete jelent meg, miközben vannak emberek, akiknek ez rettenetesen fontos, és sok költő van közöttük. Akik írnak a te könyvedre, akik elolvassák, időnként bemutatják valahol, időnként mások felolvassák a verseidet, és hát egy-egy sora tényleg szíven üti az embert, nem kevés egy-egy sora.
Hát az az igazság, hogy nem is szeretnék én az ilyen trendi dolgokba benne lenni. Én nem szeretnék húslevesbe fürdeni, hogy engem arról jegyezzenek meg. Tehát én csak azt szeretném, hogy engem a verseimről jegyezenek meg azok, akikhez eljut a verseskönyvem. És itt nem a példányszám a lényeges, mert St. John Persznek a könyve 17 példányban jelent meg, mégis Nobel-díjas lett. Tehát nem a példányszám, mert vannak költőtársaim, akik sírnak, hogy hát nem tudják kiadni, és ha ki is tudják, milyen kevés példányszámban. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy minél többen befogadják a szívükbe a gondolatainkat. És az a lényeg, hogy minél több embernek erőt tudjunk adni. Én a szomorúságommal is erőt adok a verseimben, mert mindig megcsillantok egy reményteli sort, egy jelenséget, egy hajnalt, egy napfelkeltét, egy bármit, és megpróbálok a természeti képeimmel üzenni, hogy lám-lám, mennyi kint és szenvedést túléltem, és eljutottam odáig, hogy lélekben egy megnyugodott és boldog ember vagyok, mert megtaláltam az életem értelmét, az alkotást, a másoknak adást, a másoknak örömet szerzést, a fiam és az unokám létében gyönyörködhetek és vehetek részt mindennapjaikban, ami számomra gyógyírként szolgál, mennyi betegségen túlverekedtem magamat, élek, a jóisten vagy a sors, vagy én saját magam megtehetem, hogy alkotok. És addig kell ezt csinálni, amíg az embernek van miről írni. Hát ki tudja, lehet, hogy 3, 4 év, 5, 10 év múlva nem fogok tudni miről írni, mert már kiírok magamból mindent.
El tudod képzelni?
Nem.
Kokárda ének. Őrizlek harangszó halkuló hullámverésében. Fosztóképzőkön tartott évek emlékművén. Átmeneti szálláson élő mindörökkében. A szekrényben elsírják magukat ingeid, peregnek gombkönnyeik, menekülések fénymásó térképei úsznak szememben. Itt ülök, szívmagasságig versben, és kokárda hímzésre való ereimmel hozzávarrom magam kabáthajtókádhoz.
Petes Mária költővel beszélgettem családjáról, gyerekkoráról, az alkotásról és a szerelemről. A mai műsorban közreműködött Horváth Zsuzsa. Ezt a műsort ugyanúgy, mint a többit meghallgathatják a www.nagygeneráció.hu honlapon. Köszönöm figyelmüket!
Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsorát hallották. www.nagygeneráció.hu